Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután a Földgömb magazinnal. Szigeti Ferenccel beszélgetek ismét, aki geográfus, település és területfejlesztő tanácsadó, és hát tulajdonképpen szalmabál a ház, meg ökotudatos gondolkodás, egy kicsit vályog is, maximális környezettudat 40 négyzetméteren, ez a cikk címe, max 40.
Igen, jó napot kívánok, Szigeti Ferenc vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. A cikknek valóban a főszereplője ez a Max 40 Fantázia nevű épület, ami egyébként még csak tervben létezik. Ez az Energia és Környezet Alapítványnak egy szerintem formabontó és rendhagyó ötlete, amiben a szalmabála építészetet az úgynevezett pici ház, tehát a tiny house mozgalommal ötvözi, és próbál ebben a szellemiségben ökotudatos építészetet népszerűsíteni Magyarországon.
Tehát nem elég, hogy kicsi, még ráadásul szalma bála az egyik alapanyaga is.
Hát ebben a Max 40 történetben szalmabála ház az lehet nagy is, meg van is hatalmas méretű is. Itt ugye két dologról van szó, az egyik az az, hogy ez az Energia és Környezet Alapítvány, ez Magyarországon a szalmabála építészetnek a élharcosa, és képzéseket, workshopokat, továbbképzéseket szervez. Ugye ez Magyarországon volumenét tekintve még egy pici dolog, körülbelül nagyságrendileg 200 ilyen ház áll, és akkor lehet, hogy egyszerűbb először a szalmabála építészetről beszélni. Ugye ez egy régi új technika, abban a tekintetben régi, hogy ötvözi a vályog építészetet a szalmabálával, tehát amit kint a földeken nyár közepétől látunk, ami ugye különböző gabonanövényeknek a nagyon alacsony nedvességtartalmú szára. Itt a kisbálát szokás felhasználni.
És ez hasába alakúra van összepréselve, nagyon erősen.
Igen. Egyébként ez az egyik probléma vele, hogy nem tud terjedni, hogy viszonylag kevés kisbála van már országszerte. De ez az egész történet onnan kezdődött, hogy van Amerikában egy Nebraska államban egy Sand Hills nevezetű terület, amit az ember így, tehát hogy homok, dombok, Sand Hills, amit az ember így meggooglizik, akkor egy látványos kép tárul a szemünk elé, tényleg ilyen homokbuckák fűvel benőve. És amikor a telepesek az 1850-es években, vagy hát a 19. század közepén itt jártak, akkor nyilván vittek maguk a fát is építkezni, de egy idő után az kevés volt, és hát miután gabonát termesztettek, ezért kitalálták, hogy építkeznek szalmabálából, ami ugye akkor már rendelkezésre állt, hiszen a bálázógép az az ipari forradalomnak a terméke. Tehát innentől datálódik ez a történet, és akkor rájöttek, hogy ugye hát a hagyományos technikával, a vályoggal azt, tehát sártapasztást adtak rá kívülről, rájöttek, hogy ez a valami, amit így alkottak, tehát a bálaház, az egyrészt iszonyatosan jó hőszigetelő, annyira jó hőszigetelő, hogy a mai napig a legmodernebb szintetikus szigetelő anyagokat abszolút versenyben van. Tehát egy modern szalmabálaház, ami egyébként minden igénynek megfelel, tehát itt most ne egy ilyen ökobarlangot képzeljünk el, amiben kilógnak a szalmaszálak. Tehát itt ugye van egy...
Meg az egerek, mert nekem az egerek is eszembe jutott.
Az egér farkincája is elók ki, igen. De egyébként joggal jutott eszedbe, mindjárt jutunk oda is, tehát hogy ma már ugye egy fa szerkezet van, meg egy alapozás, és ebbe kell, hogy bejusson a szalmabála, tehát kvázi építőelemek, vagy hát kockák, téglalapok, és ugye, de egyébként ez így önmagában tud teherviselő elemként is viselkedni. Ezt ugye oda bedöngölik, és akkor kívülről kap egy 5-7 centi sár tapasztást, belülről meg általában szokott kapni egy vályog tégla vakolatot. Itt nagyon fontos, hogy ez a fal ez lélegzik, tehát nagyon-nagyon jó a hőszabályozása, tehát tényleg, tehát hogy a magyar klímán mondjuk klímaberendezés egyáltalán nem kell benne, azt mondják az ezzel foglalkozó építészek, illetve hát fűteni is minimálisan kell. Tehát, hogy amíg mondjuk az építkezés költség az nagyságrendileg egyébként hasonló, és hasonló munkamennyiséggel is jár, addig a fenntartás az sokkal-sokkal előnyösebb.
Igen, ezek 40-es, 60-as falak azért egy-egy ilyen hasába, az 40-60 széles.
Igen.
Tehát az önmagában, ráadásul az anyaga is, tehát az önmagában is szigetel, plusz még akkor a vályog, vagy a tégla belülről, kívülről meg a tapasztás, hát az igen. Azért nem mindegy, hogy ez a 40 négyzetméter, ez a belvilág, vagy a külvilág, mert itt a 80-as falakról beszélünk akkor tulajdonképpen a végén.
Hát igen, és hát jó, igen, tehát hogy a cikkben egyébként, tehát hogy ami ma áll ilyen szalmabálaház, azok nem kicsi házak, tehát az egy másik gondolat. De visszatérve még a szalmabálára, ugye azért az a kihívás benne, hogy ugye nyár közepére, végére, ősz elejére kell, hogy álljon a alapon a falazat, igen, vagy nem a falazat, bocsánat, hanem a váz, igen, amiben akkor hirtelen be kell pakolni. Egyébként az nem egy akkora meló, ami nagyobb meló az ugye a sárdagasztás, amit általában az emberek kalákát szerveznek, tehát rokonokat, ismerősöket hívnak.
Ez most nem aktuális.
Igen, és ugye ez azért fontos, amit mondta az egér farkincája, mert hogy az viszont egy valós veszély, hogyha ez nem készül el ősz közepére, vagy októberre, akkor ugye a rágcsálók már téli helyet keresnek maguknak, akkor ez lehet egy valós probléma. Egyébként soha többé, tehát hogy ez a sártapasztott, tehát a vályog vakolat az ugye védelmet ad, tehát innentől kezdve ez nem allergén, és egyébként pedig tényleg a épület fizikai, épület biológiai, meg élettani tulajdonságai, azok iszonyatosan jók. Hát annyi, hogy ugye a csapadék a fő ellenség, tehát az épület is úgy van tervezve, hogy a csapóeső ne jusson fel a falra, illetve hát itt ilyen felázásra, ilyesmire kell egy kicsit odafigyelni. Tehát mondjuk egy rendes házzal szemben, mondjuk egy téglaházzal szemben valószínűleg nyilván több gondoskodást igényel, de azért nem egy olyat, mint egy hagyományos vályogház, ahol meszelni kellett, meg stb.
Az a Földgömb magazinban, amit láttam, az is szalma bála ház, de ott, ha jól láttam, akkor ez Budakeszi, de majd mesélsz erről, de ott már belül, mint hogyha egy téglafal lenne, annak van tulajdonképpen neki támasztva egyfajta szigetelés, vagy egyfajta ilyen plusz burkolat, vagy burkolás.
Az két külön, tehát a Budakeszin, ami szerepel pár képen, az egy valódi szalma bála ház, tehát hogy ez a fa szerkezet, és akkor szalma bála falak. Több helyről vannak képek. Igen, tehát alkalmazzák ezt a technikát most már meglévő házaknak a szigetelésére is. Például itt az Energia és Környezet Alapítványnál. Ugye ez fontos talán, hogy a cikk az abban a szellemben született, végülis egy pályázat keretében, hogy a Földgömbnél gondolkodtunk, hogy fenntarthatóság és építészet, de ugye ez nem egy építészeti magazin, és akkor így jutottunk három olyan témára, ami alapvetően megkérdezi azt, hogy ez a lakhatása, hogy mi ezt műveljük itt legalábbis Európában, vagy Magyarországon, ez jó-e? Mert ugye például itt a megszólított építész, szalmabála építész, Kozma Zsuzsanna, akiből egyébként nem sok van, tehát Magyarországon pár tucat, inkább egy tucat építész foglalkozik ma ezzel a technológiával. Ugye ő is egy olyan kijelentést tett, hogy a legjobb a nem építés, tehát hogy ugye magának az építésnek a költsége az akkora, nem a költsége, bocsánat, hanem az energiaigénye, tehát a környezet terhelése, amivel szokás szerint nem számolunk, mint ugye az autóknál se számolunk, igen, sajnos.
Az elektromosoknál sem, így van, pontosan.
Igen, hogy mennyi környezetterhelést jelent egy autónak a legyártása, meg egy háznak a megépítése. Itt ugye ez a szalmabála technika, ez azért elég erős versenyképes, mert hogy hát ugye földről be kell hozni, faszerkezet. Tehát ugye ezt a falat utána le lehet komposztálni. Tehát hogy ez egy, az benne a bámulat.
Mint hogy a vályogat is régen, azt újra használták, tehát ugye feláztatták, és a falat szétverték, és újra lehetett abból téglát csinálni. Igen. Igen.
Hát ez ugyanaz végül is. Tehát, hogy, és egyébként ez annyira, tehát hogy az ember azt gondolná, tehát hogy például a tűzállóság tekintetében is, így a vályog vakolattal, ez egy, tehát a Magyarországon ez egy bevizsgált módszertan.
Tehát engedélyezett.
Abszolút engedélyezett, abszolút ellenáll, csokot lehet rá felhívni, felszedni.
És tetőt is lehet rá tenni, tehát elbírja. Csokot és tetőt.
Igen, itt a Budakeszi háznál például tetőben is szalmabála van, tehát hogy a szigetelés végett. Tehát hogy tényleg én próbáltam itt nagyon kritikusan, én nem vagyok építész, rosszat is írni, de nem nagyon lehet. Tehát hogy tényleg a munkaigényessége, meg ez a kicsit ilyen közösségi szemlélete, hogy hát ugye a vályogvakolat elkészítésére leginkább nem mester, vagy nem embereket, munkásokat hív az ember, hanem hát ilyen családi.
Hát 8-10 ember kell hozzá, meg sok fröccs vagy pálinka. De az is fontos, ezt mondtad is egyébként, hogy nagyon, tehát itt nem lehet megcsúszni, hogy általában magyar építőparaszokat, tehát amikor ott a váz, akkor be kell pakolni nagyon gyorsan az éppen lebálázott szalmát, mert utána már megázik 200, az már nem ugyanaz, az megint igényes.
Ez ott a kulcsmomentum, meg később is, tehát hogy a szalma bálának a
víz az nem tesz jót.
Körülbelül 14-5% a nedvességtartalma, és ezt kell tudni megőrizni, mert hogyha például teszem azt, valami tárcs hozzá van téve a falhoz, és felázik, annak mentén mondjuk a fa már az is tud problémát okozni.
Jó, majd legközelebb, amikor már nincs Covid, reméljük minél hamarabb, akkor majd Zsuzsával együtt gyertek be a stúdióba, mert te is bejártad a világot, és Európa szerte dolgozol különböző projekteken. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, ha ezt az ökobarlangot mondtad, hogy ebben Zsuzsa vagy ti együtt láttok-e fantáziát, egy fajta, mint hogy a könnyű szerkezetes is szépen lassan szivárog, és egyre népszerűbb Magyarországon. A vályog azért az úgy megmaradt az ilyen úri huncutságnak, abban nem lett nagy show szerintem. Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen ökotudatos gondolkodás és építészet az kaphat komoly lendületet szerintetek.
Hát erről majd igen, egy építész többet tud mondani, mint én csak reménykedek. Nyilván azért itt a technika, meg hát szalmabál azért ezt korlátozza, de egyébként pont a következő cikk egy olyan szintén környezetbarát építészeti megoldásról szól, ami pont ezt próbálja meg kiiktatni, hogy standardizálható termék jön létre, de akkor erről majd később. De van még 2 perc, amit persze. Még a Max 40 kapcsán azt érdemes, hogy szerintem ez azért érdekes kísérlet, ami egyébként még sajnos nincsen, csak remélhetőleg a jövőben lesz már, mint ilyen ház, hogy ugye ez a másik vonulat az, hogy ez a tiny house movement, tehát a pici ház mozgalom, ami Amerikából indult, és alapvetően a gazdasági válságban csúcsosodott ki, tehát egy pár évvel ezelőtt, ami ugye azt mondja, hogy minek lakni nagy helyen, és az emberek általában, főleg Amerikában, ugye iszonyú nagy alapterületeken, iszonyú sok felesleges tárgyat felhalmozva.
Ez érdekes, hogy pont ők mondják, igen, a nagy autó és nagy otthon hazája azért Amerika, nem, vagy legalábbis innen Közép-Kelet-Európában én így látom.
Hát igen, tehát onnan szemmel nézve különösen érdekes. Általában 37 négyzetméterben mondják ezt a határt, hogy az alatt hívjuk így, de hogyha az ember ezt például beüti így a keresőbe, akkor nagyon sok tényleg pici, tehát mondjuk 15 négyzetméter körül, nagyon megdizájnolt kívül belül, de egyébként gyönyörű házak, meg mobilházak jönnek elő, tehát itt ugye az alacsony négyzetméter száma fontos, és ők ebben a Max 40-be ezt próbálták ötvözni, ami egyébként csak az alapterület 40, de ott ugye van egy tetőtér, ami azért növeli, tehát hogy ebből egy kicsit...
Meg talán 2-3 garázs, nem? De ez csak a rossz indulat
mondat. Nem, hanem terasz van benne, terasz, mert ugye úgy működne ez, hogy hát nyáron a terasz révén lenne nagyobb maga a ház, tehát ilyen moduláris szerkezetbe. Szóval, hogy ez egy másik nagyon érdekes mozgalom, ugye, ami egyébként szintén Magyarországon most tör be, tehát vannak ilyen Facebook csoportok is, hogy kicsi ház, ez ugye alapvetően sokszor guruló ház, tehát hogy mondjuk...
Ezt akartam mondani, ez majdnem ilyen lakóautó jellegű egyébként, vagy lakókocsi.
Hát igen, olyan is van.
A méretét tekintve gondoltam csak.
Igen, ugye Amerikában van, hogy régi iskolabuszokat, mondjuk az nem feltétlenül annyira nagyon pici alakítanak át. Hát nagyon sok. A kedvenc példám, amit egyszer olvasgattam a cikk kapcsán, az volt, hogy volt egy német hölgy, aki valahogy egyedül maradt, és rájött, egy idősebb volt, hogy tényleg körbenézett a lakásába, és ez hiszem szinte mindannyiunkra igaz, hogy tele van olyan tárgyal, amit nem használunk, főleg a pincébe is letekintünk, meg a padlásra, és szépen lassan eladogatta a dolgait, és abból fel tudott húzni egy ilyen kicsi házat, ami azért összeg, tehát Magyarországon mondjuk egy ilyen mobil ház ma szerintem olyan 6 millió forint átlagárban van.
Alap nélkül, meg minden nélkül, meg telek nélkül, igen.
Meg telek nélkül, igen, meg bekötés nélkül. Szóval, hogy ez is egy nagyon érdekes lecke, hogy tényleg mi szükségünk van ilyen roppant nagy lakásokra, amit nem használunk. Tehát, hogy itt a cikkben egy kicsit ez is át van gondolva, hogy ekkora élettér kell-e egyáltalán a boldogsághoz.
Igen, érdekes ez, hogy akkor ezt a tárgyaktól kell szabadulni. Tehát a tudatosság azt a szintjét kell először, hogy az ember a tárgyaktól tudjon megszabadulni, mert csak azután tud átköltözni egy ilyen kicsi házba.
Hát nyilván.
Ugye? Igen, de ez érdekes, hogy a folyamat azt mondom, meg a motiváció honnan jöhet, az is érdekes, igen.
Igen. A telek végébe kell egy hangárt építeni.
Hát ezt mondtam az előbb, hogy 3-4 ilyen kis ol, meg pecu, meg nem tudom, raktára, úgy könnyű kis házat csinálni, hogy egyébként minden könny ki van szervezve.
Ja, értem, én nem értettem
előbb. Ezért gondoltam, igen, hogy padlás, garázs, meg 3 ilyen műhely, és akkor ez rendben van. Nagyon izgalmas, kíváncsi vagyok, és akkor áll a meghívás, jó, az építész hölgye Zsuzsával együtt, amikor lesz egy ilyen békeidős földgömb beszélgetésünk.
Szuper, szerintem örülni fognak ők is neki, mert én ugye egy csak kvázi üzenetvívő voltam ebbe a történetben.
A hírvívőknek vigyázni kell magukra. Szigeti Ferenc, geográfus, település és területfejlesztő tanácsadó volt itt a vendégem. A Földgömb magazin legfrissebb számát ütöttük föl. Köszönöm szépen neked.
Köszönöm, minden jót, szervusztok.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.